Hogy van, tehát Isten meghagyja az életünkben az ellenségeket azért, hogy harcra tanítson minket, azért, hogy jellemet építsen bennünk, és esetleg meghagyja az ellenségeinket azért, hogy felismerjük a kontrasztot, a természeti élet és az Istennel élt élet között, ugye? És hogy megtanuljam szemétnek ítélni azt, ami igazából az örökkévalóság szemszögéből tényleg az, hogy megnyerjem azt, ami pedig a legtöbbet jelenti az életben. Szerintem ez jó. Ez jó, és az egyik legjobb környezet arra, hogy ezt gyakorolhassd is, az a házasság. Oké, hányan vagytok házasok? Hányan tervezitek, hogy egy nap azok lesztek? Oké. Rendben. Hányatoknak... Oké. Jó. Tehát... Rendben. Tehát amit most a házasságról mondunk, ez igaz lehet egy barátságban, igaz lehet egy jegyességben, tehát a házasság előtti kapcsolatban. Igaz lehet egy picit áttételesen a vállalkozásodban, a főnök beosztott, a munkatárs és munkatárs kapcsolatban. Igaz lehet a gyülekezetben, a testvéreddel, a lelkipásztoroddal, vagy a te csapatodban, a többi testvérrel való kapcsolatban. Úgyhogy a kapcsolatok az egy olyan jelenség, amely az életünk minden egyes pontját áthatja. És meg kell, hogy mondjam, hogy valójában az élet alapja és lényege személyes jellegű. Ezt nem tudom, hogy tudtátok-e. Belegondoltatok-e már abba, hogy az élet elsősorban személyes. Az élet a legalapvetőbb és legfontosabb kategóriája az a szeretet, amely lehetetlen személyes kapcsolat nélkül. Az, amire mi emberek leginkább és legmélyebben vágyunk, az egy feltétel nélküli, abszolút, megingathatatlan szeretet egy olyan személytől, aki tökéletesen ismer minket, és akinek megvan a hatalma és szándéka is arra, hogy a szeretetét aktívan gyakorolja. Azaz, hűséges legyen hozzánk, törődjön velünk, gondoskodjon rólunk, tiszteljen minket, és ez a szeretet az, ami ha megvan, és lehet, hogy ez nem egy népszerű gondolat, de ha ez a szeretet megvan, akkor az ember élete teljes, anélkül, hogy bármi mást hozzá kellene adni. Rendben. Tehát ott ülsz az életedben, és azt mondod, hogy az én életem akkor lesz teljes, hogyha ha a vállalkozásom legalább 50%-kal nő, és a bevételem 100%-kal. Kétszer ennyi pénzt kéne keresnem. És a válasz az, hogy nem. Lehet, hogy eléred ezt az üzleti eredményt, és a körülményeid, de igába tudod hajtani, és a dolgok úgy fognak kinézni és alakulni, ahogy te szeretted volna, de ha szeretet nincs benned, hogyha ezt a szeretetet nem kapod meg, akkor semmi hasznod belőle. És ezt a szeretetet igazából csak Istentől tudjuk megkapni. Ezért olyan tökéletes, amit Gyuri mondott, hogy szemétnek ítélek mindent azért, elengedek mindent azért, hogy üres legyen a kezem arra, hogy el tudjak fogadni Istentől. Hogy üres lehessen a kezem arra, hogy őt megragadjam és el ne engedjem. Mert ő az egyetlen, aki képes engem azzal a szeretettel szeretni, amire igazán szükségem van. Úgyhogy, és ez néha nem megy. Igaz? Ez néha nem működik. És ezért Isten néha nem csak, hogy életben hagyja az ellenségeinket, hanem szándékosan hoz ellenségeket az életünkbe. És oké, az egyik leg nehezebben viselhető körülmény az egy bűnös ember társasága. Nem tudjátok, milyen a dúló Attival együtt dolgozni. Gondolj bele, fél napot, egy napot együtt töltünk, ott ülünk a gép mellett, és együtt írunk szövegeket. Tehát tudjátok, hogy két ember együtt fogalmaz meg valamit. Aztán ezért kapjuk a pénzünket, hogy ezt jól megfogalmaztuk. És nekem eszembe jut a legzseniálisabb mondat, és leírom, és aztán hallom, hogy ilyen gyanús csend van mellettem. Semmi éjjelzés egészségedre, semmi helyeslés, csak ilyen gyanús csend, és odafordulok, és egy ilyen... Miért nem jó, amit leírtam? Hát, nem akarlak megbántani. Pedig ez olyan, vagy ennél még az a rosszabb, amikor tudod, előre készülsz, és leírtam már 3 oldalt, és akkor, hey, Ati, megcsináltam, gyere, felolvasom neked. Aha. és aztán elsütögeti a hülye poénjait. Tudnátok, milyen hülye viccei vannak, és neked, tudod, illenék nevetni rajta, és akkor jó vicc, egy ponton már tudod, ilyen fapofát öltesz, és ezt már nem megpróbál elengedni a füled mellett, tudod. Egy bűnös ember, közvetlen közeledben, és nem tudom, akik házasok vagytok, el tudom képzelni, hogy én pokollá teszem Encsi életét, pedig én csak jó szándékkal, tudod, csak vagyok. De egy bűnös ember vagyok, aki lehet, hogy bosszantja őt, lehet, hogy hátrafelé simogatja, hogy visszafelé simogatom a haját állandóan, mint a macskát, ha visszafelé simogatod. Tudod, hogy mit csinál? Össze meggyűlik vele a bajod. És miért van az, hogy nekem vannak olyan tulajdonságaim, amik az én feleségem számára a legnagyobb kihívást jelentik. Tehát miért nem olyan férjet adott neki, szegénynek, a jóisten, aki olyan tökéletesen úgy hozzásimul. Tehát olyan, tehát sehol nincs ütközés. Mint hogyha, tudod, mint amikor belenyomod a kezedet a homokba, kiveszed, és a nyom tökéletesen olyan, mint a kezed. Nincs igény a változásra, nincs igény az alkalmazkodásra, nincs igény igazi szeretetre, mert minden olyan szépen összesimul. Mi így szeretnénk, nem? Nem ez az ideálunk? Hányan szeretnétek olyan férjet, feleséget, aki ilyen tökéletesen simul, ahogy megálmodtam, és Encsi nem, ő már ismer engem, úgyhogy tudja, hogy milyen só és bors van benne. Hát amikor azelőtt így megálmodtuk, szerintem ezt álmodtuk meg, hogy az a... Jó, persze, Ica mondja, hogy nem, de te és Encsi, ti két külön kategória vagytok, ti nem tartoztok az átlaghoz. Nincs hozzászólási jogotok. De van, oké, persze, tehát nem egy nyámnyila kis aranyos, nem tudom, hanem persze, de olyan, amilyennek elképzeltem, az ideálom. És itt szeretnék felolvasni nektek egy verset 27, példabeszédek 27-ben. És folytatjuk a kapcsolatokról szóló sorozatunkat. Azt mondja, a vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Lehet, hogy a mi életünkben Isten nem hagy életben filiszteusokat. Lehet, hogy a Budapest határán nem lakik egy olyan nép, amelyik szét foglak ültetni benneteket. Csend legyen, mert kiürítetem a termet. ne tehet róla. Oké, tehát lehet, hogy Budapest határain nem él egy gonosz nép, aki időnként betör, és elviszi a fiadat, elviszi a feleségedet, elviszi a férjedet. Lehet, hogy nem élünk élet-halál harcban nap, mint nap. Lehet, hogy Isten nem használ egy olyan ellenséget arra, hogy minket emberré formáljon, mint azokban az időkben. Hanem mit csinál? Ad neked egy főnököt, akivel gondod van. Ad neked beosztottakat, akik csak egyszerűen nem úgy működnek, ahogy kellene. Ad neked egy 10 éves gyereket, aki lázad ellened, és így belemondja a képedbe, hogy veled még beszélni sem lehet. Ad neked egy férjet, akivel azt a mindenit nem így képzeltem. Ad egy feleséget, akinek van olyan gyengéje, ami neked is a gyengéd, és tudod, ahelyett, hogy így szépen összesimulna, valahogy így nem illik össze, tudod? És mit mond Isten? Azt mondja, hogy vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Isten nem véletlenül tette melléd azt az embert. Isten nem véletlenül adta azt a főnököt. Isten nem véletlenül engedi meg, hogy a tizenévesek olyanok legyenek, hogy a szüleiknek az égnek áll a haja tőle. A dolog arról szól, hogy, és ez a rossz hírem, ha-hó, nem vagy befejezett, nem vagy kész, nem vagy tökéletes. A bibliai értelemben vett tökéletesség a célja a földi életünknek. És ez a bibliai tökéletesség, ez nem a bűntelen tökéletesség, a perfekcionizmus, nem. Ez abszolút lehetetlen. Amíg itt vagyunk ezen a földön, addig bűnös emberek leszünk, a régi bűnös természetünket hordozzuk magunkkal, és folyamatosan képesek vagyunk minden rosszra. Hanem ez a bibliai tökéletesség Filippi 4-ről szól, Efézus 4-ről szól. Hadd olvassam föl nektek. És ez az érettség, a felelősség és a felnőtt korra jutásnak a célja. És erről szól Efézus 4, 13. 12. Hogy felkészítse, és ez itt Jézusról szól, Jézus adott tanítókat, evangélistákat, lelkipásztorokat, pásztortanítókat, adott segítőket nekünk egy céllal. Azzal a céllal, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. És itt jön, figyelj, és ez rád szól, ez a te célod. Míg eljutunk minnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykolódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Ez a kulcsgondolat, hogy a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére jussunk, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Ha-hó, fel kell nőnöd. Ez a cél. Fel kell nőnöd. És tudom, hogy ez sértő, mert ahogy így körülnézek, ti felnőtt emberek vagytok, de azok vagyunk. Én néha arra jövök rá, hogy nem. Az életem egyes területén éretlen vagyok. Az életem egyes területein nem úgy reagálok, nem úgy kezdeményezek, nem úgy gondolkozom, mint egy felnőtt. Nem vagyok érett. Isten ezt az érettséget akarja kimunkálni. És az érettség mércéje pedig a szeretet. Oké, mikor vagy érett, amikor szeretetben élsz? Mikor vagy érett, amikor szeretetet adsz? És erről beszéltünk legutóbb, hogy a szeretetről van egy szentimentális képünk. Azt gondoljuk, hogy a szeretet az egy felém irányuló, simogató, bizsergető érzés, aminek úgy jönnie kell, és akkor szeretek. A szeretetnek ehhez az ég adta a világon semmi köze nincs. Olvasd el 1 Korintus 13-at, 16 jellemzője van a szeretetnek, ahol mind a 16 jellemző egy általad elvárt, egy tőled elvárt, így kell, egy tőled elvárt hozzáállás. Egy döntés, egy magatartás forma, ami csak is jellemből meríthet. Ha te egy szerető ember vagy, akkor te eltökélted magad arra, hogy nem viselkedsz bántóan. És te úgy döntesz, hogy nem viselkedsz bántóan. Nem azt jelenti a szeretet, hogyha ez a bizsergető érzés jön, és simogat minden rózsaszín, és édes, és drága, akkor nem fogok bántóan viselkedni. Ez nem a szeretet. A szeretet az, hogy amikor ugrálnak a hátamon, amikor megölnek, amikor ellenem jönnek, amikor tiszteletlenek velem, amikor figyelmen kívül hagyják a jogaimat, amikor rálépnek arra a fájó nagylábújamra, amire senki nem léphet rá, akkor én úgy döntök, hogy ennek ellenére sem fogok bántóan viselkedni. oké, ez lehetetlen. Ezt nem tudom, ki tudja ezt közületek megcsinálni, ezt én nem tudom. Egyetlen egy valaki tudja szerintem. Az, akiért kárba veszni hagyok mindent. Jézus Krisztus. Ő tud így szeretni. És az élet ebben a körülményben, ahol a vassal csiszolják a vasat, ahol miközben én megírom az életem legnagyszerűbb szövegét, és másnap a Dúló Attila azt mondja, hogy rendben, Sanyi, jó próbálkozás volt, kezd előről, ebben egyetlen egy esélyem van, hogy azt mondom, hogy Uram, tölts be. Uram, te szeretsz engem. És minden a javamra van. És ezzel a szeretettel képes vagyok azt mondani, hogy oké, akkor kezdjük előről. Anélkül, hogy azt mondanám, hogy figyelj, öreg, akkor mondjál ilyeneket, amikor te dolgoztál egy fél éjszakát arra, hogy megírj egy ilyen nyomorult szöveget. Kritizálni könnyű, mert ezt mondanám természetesen. De a szeretet úgy dönt, hogy nem viselkedik bántóan. És figyelj, ez nincs meg bennünk. Ezt értitek? Tehát mindenkinek, oké, az egyik hiba, amit el tudsz követni, az az, hogy összehasonlítgatod magad. És azt mondod, hogy Sanyi, miért mondod, én ilyet sosem mondanék. Igaz, persze, neked megvan a magad gyengéje, neked megvan a magad területe, ahol elbuksz, ahol csak az idő kérdése, tehát egy kis nyomás, tett ki az a kezed, Ati. Jó, tehát csak nem, ezt elbírod, ugye, Ati? Nincs ezzel gond, ezt elbírod. Csak idő kérdése, hogy meddig bírja. És higgyétek el, nem is olyan hosszú idő. Le fogja ejteni, vagy meg fogja fogni a másik kezével. Nem tudja sokáig tartani. Pedig nem is olyan nagy nyomás, és a te életedben is megvan. Az a pont, ahol nem kell túl nagy nyomás, nem kínoszlak tovább, ahol nem kell túl nagy nyomás, csak idő és idővel engedni fogsz. De megvan az a pont is, ahol csak a nyomásnak elég nagyra kell nőnie, és egy pillanat alatt elpattanok. És én nem tudtam erről. Én mielőtt megházasodtam, azt hittem, hogy a bűntelen tökéletességhez vagyok már közel. És akkor jött Encsi, és kiderült, hogy van egy pont az életemben, amit csak így meg kell nyomni, de amit eddig senki nem tudott megnyomni, mert senkit nem engedtem olyan közel magamhoz, hogy azt a gombot egyáltalán megtalálhassa. De persze Encsit, igen, a feleségemet. És nézd, már nem megnyomta. Vagy kimondottan nyomogatja. És hogy? És Sanyi mit csinál? Mint egy nukleáris bomba. Szóval bam! És tudod, az atomvillanás így elpusztít maga körül mindent. Pedig én azt hittem, hogy erre képtelen vagyok. A vassal formálják a vasat. Istennek van egy munkája bennem, amit nem tud másképp elvégezni, csak hogyha egy másik embert megfelelő helyzetbe hoz ahhoz, hogy az én meglátásom szerint rosszul bánjon velem. És ez előhozza az én gyengémet. És a dolog rólam szól, arról, hogy nekem kell nőnöm, nekem kell érettebbé válnom. És ugyanez meg van fordítva, tehát Encsivel mind a ketten el tudjuk mondani, hogy melyik az a terület, ahol nyilvánvalóan Isten jellemet akar bennünk formálni, és nyilvánvalóan minket használ arra, hogy ezt kikényszerítse. Egy olyan szorult helyzetbe visz minket, ahol nincs más lehetőségünk, mint ad egy Istenhez menni, mert reménytelen, én nem tudom megváltoztatni magamat, őt meg aztán pláne nem, és ő se tud megváltoztatni engem, és saját magát sem. Viszont, és tudod, és mit csinál az ember? Istenhez kiált, Uram, segíts! A modern ember nem ezt csinálja. A modern ember azt mondja, hogy hey, hogy mersz ilyet? Leépítlek. Már nem is vagy a pályán. Kész. Egyszerűen kényelmetlen? Már abba is hagytam. Hülye a főnököm? Hát hülye a főnököm. Nem lehet, hogy igaza van. Hülye a főnököm. És már ott se vagyok. Lehet, hogy fizikailag még igen, de a szívemben ott már ott van egy fal, tudod, nagy nyilak mutatnak rá, hülye főnök, semmire nem kell figyelni, amit mond. Egyszerű, kényelmes, viszont megrabol a jellemfejlődés lehetőségétől. Nem szembesülsz az élettel, nem szembesülsz önmagaddal, nem szembesülsz azzal, hogy nem vagy még bevégzett. Honnan tudom, hogy nem vagy bevégzett? Mert arrogáns vagyok. Nem. Onnan tudom, hogy még itt vagy. Ha nem lennél itt, úgy értem, ha meghaltál volna már, akkor tudnám, hogy bevégzett vagy. De ha még töltöd a földi életedet, akkor bizony folyik a munka. És az a nap, amikor kész lesz, akkor Isten hazavisz. Úgyhogy a vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Úgyhogy az a probléma, ami ott van esetleg az életedben, az a dolog, amit nem kívánnál oda, az lehet, hogy a legnagyobb áldás, ami csak utolérhetett volna. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy álltok idővel, de nekem és Encsinek most egy picit több időnk van. Úgyhogy ha nem bánjátok, akkor én folytatnám, csak egyszer megyek tovább, de bármelyikötöknek, amikor mennetek kell, mert hogy akkor csak nyugodtan álljatok föl és induljatok el, sőt, kérlek, tegyétek meg, ez ad nekem szabadságot arra, hogy nyugodtan tovább menjek. Gyurinál van egy ilyen kis fekete könyv, abban felírja a nevedet, és reménykedj, hogy nem kerül a neved háromszor a könyvbe. De csak nyugodtan menj. Ismertek a viccet? Ez a ló 1, ló 2. Ismeritek a viccet? Elmondjam? Miután Ica elmondta, amit szeretne. A viccet nem felejted el? Oké. Nagyon jó verseket írtam össze. A legtöbb az asszonyt szidja, úgyhogy ezeket most át kell venni. Múltkor a férfiakat ütöttük, igaz? Vagy legalábbis nekem úgy tűnt. Ló 1, ló 2, mondom. Kovboly és a felesége mennek a sivatagban, lovagolnak. Hogy? Mi? Új ló és új feleség? Az kell a friss feleség? Ja, világos, igen. Jó, akkor a kovboly és az új felesége lovagolnak a sivatagban, megbotlik a ló, kovboly, fapofál, azt mondja, ló 1. És menek tovább. Kovboly lóba megbotlik még egyszer, kovboly, fapofál, azt mondja, ló 2. Kovboly lóba megbotlik harmadszor, kovboly leszáll a lóról, és lelövi a lovat. Mire az asszony, hé, férjem, normális vagy? Asszony 1. A következő az ígéret, és bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben pedig nem. Igen, tehát hogy oké, tehát a két esetben megy el valaki, amikor már nem csiszolható tovább, és amikor kész van. De sokszor lenne ott még mit csiszolni, csak nem vagyunk tovább csiszolhatóak. Tehát hogy az emberi szabad akarat nagyon valós, én élhetek Isten elleni lázadásban keresztényként is. És Isten kezdeményezésére, tanítására, befektetésére, az életem megtöretésére mindig reagálhatok nemmel, és akkor egy ponton Isten azt mondja, hogy oké, ezen már csak rontani lehet, és mivel ismerem a jövőt, az illető még fog is rajta rontani, úgyhogy befejezem. Tehát létezik, hogy valaki az Isten elleni lázadás miatt a fenyítés különböző fázisain átmegy, és a végén hamarabb meghal. De amúgy az ígéret így hangzik, hogy igen, persze, ha megtért, csak kincseket veszít. Hol van ez a vers? Hogy a... Igen, azt nézem, hogy a jó munkát, amit elkezdtél bennem. Mennyi?
Az is, de van a...
Filippi 1, ott kerestem. Azt mondja...
1-24.
Itt van, 1-6, Filippi 1-6. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Te versed?
Az meg hű az, aki erre elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt.
Tehát van egy ígéret Istentől, hogy arra a napra elvégzi azt a jó munkát, amit elkezdett bennünk. Na most ő megtesz mindent, ami tőle telik. De a helyzet az az, hogy nekünk van egy szabad akaratunk, aminek válaszolnia kell Isten kezdeményezésére. És a részünk valószínűleg nem túl nagy. 1 Tesszalonika mennyi? 5-24, ez a másik. A részünk nem túl nagy, a részünk a hit, ami nem egy cselek, tehát nem egy teremtő hit, amely létrehoz valamit, hanem Isten kijelentéseinek, szeretetének az elfogadását jelenti, kapitulációt, a tények. Tehát nem teszek úgy, mintha ez az üveg nem lenne itt. Elfogadom, hogy itt van, ez a hit. Isten megtesz valamit, és azt mondja, hogy hiszed-e, hogy én ezt megtettem. És ez a részem. Én megszabadítlak a gyengeségettől. Az én gyengeségemtől sose szabadítasz meg. Ez a hitetlenség. A hit pedig az, hogy figyelj, én szerintem nem tudok megváltozni. Szerintem se, de én megszabadítlak. Jó, azt elhiszem, hogy te meg tudsz szabadítani, de szerintem nem fog gyorsan menni. Figyelj, egy pillanat alatt meg tudlak szabadítani. Hát azért azt megnézem. És ez a hit harca, hogy egy ponton szívbeli meggyőződésre jutok, hogy amit Isten mond, az úgy is van, és az én életemben én erre számíthatok. És aztán persze egy csomó dolog azért nem változik, mert Isten nem akarja elvenni. Azt mondja, Pál imádkozott 3-szor Istenhez, hogy vegye ki a tövist az oldalából. Vedd ki a tövist, Uram! Mire Isten azt mondta, hogy nem. Istennek ez volt az akarata, hogy a tövis ott legyen. És akkor ebben kell hinnem. Viszont Isten azt is mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Nem veszem ki a tövist, de a tövis mellé adok valamit, ami messze több, mint többet ad, mint amit a tövis elvesz. És tanulj meg ezzel a kegyelemmel élni. És ez Jézus Krisztus igazából önmagát adta. Azt mondta, hogy én veled leszek a tövises fájdalmadban is. És ez annyival több, mint ha csak elvenném a tövist, hogy el sem hiszed. Valójában azért adtam a tövist, hogy te keress engem, hogy te kiálts utánam, hogy szükséged legyen rám. Mert ez az élet egyetlen teljes, egyetlen végső lényege. Ha az ember megnyeri az egész világot, de a lelkében kárt vall, akkor veszített. És Isten ezt a vesztést nem akarja megengedni. Éppen ezért ő az, aki néha nehézséget, ellenségeket, nyomorúságot, kihívásokat, problémákat hoz az életedbe, mert ki akar valamit munkálni, amit amúgy elkerülnénk. És az egyik észrevétel az, hogy a kapcsolataink, és leginkább a házasság, ahol két bűnös ember össze van zárva, az egyik legjobb terület arra, hogy ezeket a változásokat kimunkálja. És tehát ne értsetek félre, a házasság az egy csodálatos dolog. Rengeteg ajándékkal és rengeteg örömmel. Az a legjutalmazóbb dolog a világon, hisz persze annak a kapcsolatnak a képe, ami Isten és az ember között meglehet. Tehát valójában Isten arra vezet minket, hogy egy olyan, az amiről Gyuri beszélt, az a legmélyebb, intim ismeret, kialakulhasson, amire igazából vágyunk, és aminek meg kell lennie Isten és közöttünk is. De a helyzet az, hogy vannak bennünk távtartók, amik nem engedik közel a másikat, és Isten pont ezeket a távtartókat akarja lecsiszolni. És a mód, ahogy lecsiszolja őket, az, hogy ki szeret minket belőle, ha tagadjuk, akkor szembesít vele, amikor nem akarjuk elengedni, akkor tudod, kis nyomást sokáig tesz, hogy a végén mégiscsak engedj, nem tudom, valahogy eléri a célját mindenképpen. Úgyhogy amit mi itt elkezdtünk, mint sorozatot, az ez a leleplező sorozat, ugye? Sokszor az van, hogy szükségtelen szenvedés van az életünkben, ami azt jelenti, hogy csak azért vagyunk még mindig bajban, mert lassan tanulunk. Mert azt a leckét, amit megtanulhattunk volna 5 perc alatt, azt 5 év alatt se tanuljuk meg. És ez a leleplezés dolog, ez arról szól, hogy gyorsabban megtanuljuk a leckét. És példabeszédek 12, 14, 18, 20 és 21, 23 beszél itt egy nagyon fontos leckéről, hogyha nem bánjátok, akkor ezt nézzük meg. Példabeszédek 12-14. Amit mond az ember, annak gyümölcséből lakik jól, és amit tesz, az ember azt fizetik neki vissza. 15. A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. 16. A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét. Én néha bolond vagyok, ez a helyzet. És bizony, mondok valamit, amivel aztán jól kell laknom. De ha bolondságot mondok, akkor annak a gyümölcse az olyan, amivel nehéz jól lakni. Úgyhogy az első, azt gondolom, talán legfontosabb téma a kapcsolatokban az a nyelv. Igaz? Hogy mit mondok? Ki az, aki ezzel egyet tud érteni? Ki az, aki sértődött már meg gondtalanul kimondott szavak miatt? Ki az, aki bántott már meg másikat szavakkal? Ki az, akinek esetleg van olyan szokása, úgy értem, a nyelvével, ami folyamatosan esetleg bánt? Tehát mondjuk én egy ilyen kritikus vagyok, otthon ilyen kis piros ceruzával és jegyzettömbbel mászkálok, és figyelem a feleségemet. És ha valami hibát követel, akkor a kis piros ceruzámmal így felírom. És így ezt így meg is mondom neki, hogy ezt nem így kéne, azt nem úgy kéne, mert megint miért nincs a szőnyeg megigazítva. Ilyen kis kritikus vagyok. Ez a szokásom. Így, ilyen vagyok. És aztán csodálkozom, hogy Sanyi egy, Sanyi kettő. És aztán cikcakban kell futnom, tudod, hogy... Oké. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól. Mit jelent ez? Szerintetek, mit jelent ez? A kimondott szó ereje. Rendben. A kereszténységnek az egyik alaptanítása, hogy ugye a szeretet és a kereszt, ami arról szól, hogy te ne reagálj a körülményekre, hanem válaszolj rájuk a jellemed alapján. Tehát mondjuk azt, hogy az Attila megsért engem, lecikizi a háromnapos munkámat, meggondolatlanul, és az érett ember az nem reagál, azaz nem egy azonnali sablon választ lök vissza, hanem felül a trónra, és mint egy bíró először egy mini tárgyalást lefolytat, és azt mondja, hogy oké, engem most megsértettek, de Isten szeret engem a sértődésem ellenére. És Attila, ha most hibázott is velem szemben, Jézus meghalt az ő bűneiért is, és én is el tudnám ezt a hibát követni, úgyhogy ezt minden további nélkül megbocsájthatom neki. És amúgy Isten azt várja tőlem, hogy azt a szeretetet, amit kaptam, azt tovább is adjam, és most itt van egy lehetőség, hogy ezt tovább adjam. Úgyhogy most nem azt mondom neki, hogy te hogy mersz ilyet mondani, hanem azt mondom neki, hogy értem, mire gondolsz? Úgyhogy ezt fogom mondani, és ez lezajlik így 4-5 másodperc alatt, hogy ülök csendben. És utána azt mondom, oké, Ati, mire gondolsz? És ez szeretet volt. Ez szeretet volt. Ezt várja tőlünk a kereszténység, ugye? Illetve ez lenne az alap működés. Na most figyelj, ha beleesel abba a hibába, hogy erre számítani kezdesz a másiktól. Tehát te nem csinálod, de számítasz rá, hogy a másik majd így fog válaszolni, akkor egy életveszélyes területen vagy. Mert a Biblia azt mondja, hogy amit mond az ember, annak gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. Úgyhogy habár megtörténhet, hogy a másik szeretetben válaszol neked, miközben te szereteten kívül kezdeményeztél, de az egy isteni csoda, ha megtörténik. Ne számíts rá. Arra számíts, hogy amit mondasz, azzal fogsz jól lakni. Úgyhogy ha egyszer csak egy vitában találod magad, akkor ne azon gondolkozz, hogy a másik miért reagál így, hanem azon tessék gondolkozni, hogy te mit mondtál, hogy a másik így reagál. Te tehetsz róla. Sajnálom. Ha az egyszerű egyenletet vesszük, és a másik kiakad, akkor az első dolog, amit meg kell nézned, hogy vajon mit mondtál, hogy most ebből kell jól laknod, illetve mit tettél, hogy most ezt fizetik vissza neked. Mert úgy tűnik, hogy ez egy ígéret. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, azaz én mondok valamit, ez a másikban elindít valamit, és ennek a folyamatnak az eredményeképpen megszületik egy gyümölcs. Ott van, neked az órod alá teszik, vagy egy rothadt almát, vagy egy finom, édes almát. Vagy egy rothadt fürt szőlőt, vagy egy finom, édes fürt szőlőt. De a folyamat kivel kezdődött? Tessék rámutatni arra, kivel kezdődött a folyamat. Velem. Ez az érettség. Ez nincs is mindig ezt mondja veled. Nem, ezt én szoktam mondani. Oké, de hogy az érettség egyik lépcsőfoka az, amikor a hibát először magamban keresem. Amikor tudom, hogy annak a gyümölcséből kell jól laknom, amit én mondok. És hogyha én a feleségemet 3 éve nem dicsértem meg, akkor ne csodálkozzak rajta, hogy egy kicsit pokróc velem. Hogyha amúgy nem az, és mindig megdicsérem, de... Oké, de ha én nem építem őt, ha én nem emelem őt föl a szavaimmal, ha nem kezelem úgy, mint egy királynőt, akkor miért csodálkozom rajta, ha adott esetben nem egy királynői gyümölcsöt kapok vissza? Megjegyzem, ez fordítva is igaz. Ha ő nem úgy bánik velem, mint egy királlyal, ha nem tisztel úgy, mint a fehér lovon ülő dicső herceget, akkor nem tudom, miért csodálkozik rajta, hogy nem a dicső herceges reakciót kapja vissza. Jó ez? Kényelmetlen? Laci? Be akarod mutatni az asszonynak, mi? Asszony nincs itt, pedig itt kellett volna lennie. Ez példabeszédek 12-14-ben van. Második rész. Amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. Emlékeztek, erről legutóbb beszéltünk. Ismeritek ezt a sunyi csapdát, amit úgy hívunk, hogy önigazság? Önigazság. Én nekem igazam van. Nekem van egy elképzelésem, ami úgy jó, ahogy van. A férfiak azok mind bunkók. A nők azok mind önzőek, meg hisztisek. És én nem, én jól csinálom. Nekem, én kedves voltam, én türelmes vagyok. Ismeritek ezt? És vak vagyok. Van egy részleges vakság. Nem látom, hogy mit teszek. És a leghatékonyabb módja annak, hogy mégis szembesüljek vele, hogy mit teszek, az, hogy visszakapom. Ugyanazt, amit adtam. Amit én elkövetek folyamatosan Attilával, valahogy Isten elintézi, hogy jöjjön valaki az életembe, aki megteszi velem ugyanazt, amit én csináltam Attilával. Vagy akár tőle is, egy az egybe visszakapom. És akkor egyszer csak azt mondja, hé, hát ez nem lehet. És akkor rájövök, hogy Atya világ, de hát én ezt csinálom folyamatosan. És ez egy zseniális kis szabály Istentől, hogy amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. Éppen ezért ugye a házasságban Isten azt mondja, hogy ti már nem két ember vagytok, hanem egy ember, egy test. És a férfi úgy szereti a feleségét, mint önmagát. Vajon miért mondja ezt? Mert egy az egybe visszajön hozzá. Tényleg az történik, hogy ha bal kezemre ráütök, azonnali reakcióval a bal kéz visszafizeti nekem, amit adtam fájdalom formájában. Ugyanígy teszi a feleségem is. Ráütök a feleségemre, és panaszos, durcás szavak formájában azonnal visszakapom, amit tettem vele, és jogosan. Igaz ez? Nem mindig igaz, mert a feleségem egy szerető és szellemi ember, aki sokszor lenyeli. És ez egy isteni csoda. De aztán Isten elintézi valahogy, hogy mégiscsak visszakapjam, habár ő jól viselte. Mert meg akar engem tanítani arra, hogy mit lehet és mit nem. Jó, a bolond helyesnek tartja a maga útját. A bölcs pedig hallgat a tanácsra. Hányan voltatok már vitában? Oké, hányan emlékeztek rá, hogy a vitában valahogy úgy tűnt, mintha mind a ketten csak a saját igazatokat hajtogattátok volna? Oké, a bolond helyesnek tartja a maga útját. Voltatok-e már bolondok? Hogyne? Akár hányszor vitatkozunk, én mindig ebben a szerepben tetszelgek. Bolond vagyok, és nem hallgatok a tanácsra, pedig a bölcs hallgat a tanácsra. Tehát a vitában az én elsődleges célom az, hogy a saját igazomat bebizonyítsam, ahelyett, hogy odafigyelnék arra, amit tanulhatnék ebből, és megkereshessem saját magamban a hibát, ami fölött aztán van hatalmam is, hogy változtassak rajta. De ehelyett mit csinálok? Ő benne keresem a hibát, és a magam igazát hajtogatom, hogy ő ismerje fel, hogy ő téved, és ő változzon meg. Mennyivel kényelmesebb volna. Csak a dolog nem így működik. Isten azt mondja, hogy... És hol mondja ezt? Ne keresd a másik ember szemében a szálkát, hanem vedd ki először a saját szemedből a gerendát. Máté 7, valahol ott. És ha kivetted a saját szemedből a gerendát, akkor majd jól fogsz látni, hogy segíts a másiknak kivenni a szeméből a szálkát. De megjegyzem, miközben operálod ki a szemedből a gerendát, aközben megérted, hogy nem kéne olyan kritikusnak lenned a másik ember szálkájával. Úgyhogy nagyon egészséges, amikor magammal kezdem a kritikát. Amikor értem, hogy az egyetlen terület, ahol igazi felelősségem és uralmam van, az a saját lelkem. És ott megtehetem, hogy Istenhez kiáltok, és segítséget kapok, és ott megtehetem, hogy helyes választ adok. De a másik ember fölött nincs hatalmam. Úgyhogy hiába való az ő szemében a szálkát keresni. Hiába való a magam útját helyesnek tartani, makacsul és büszkén, ahelyett, hogy hallgatnék a tanácsra, kivenném a szememből a gerendát, és közben megértő emberré válnék, aki megértően néz a másik, Encsi, ne törődj azzal, az a kis szálka, szóra se érdemes, láttad volna az előbb, mit szedtem ki a fejemből, az a kis szálka az, azt felejtsük el. Egy szóra sem méltó. De ha nem látom a saját szememben a gerendát, akkor hé! Adj egy csipeszt! Tudod, és nyúlok bele a szemébe, és operálom a barátomat, a főnökömet, a munkatársaimat, a feleségemet, és egy nagyon furcsa kis világban élek. Amit én azt hiszem, hogy Isten nagyon jogosan támad meg. Igaz? Ha ő egy szerető világot szeretne, akkor azt hiszem, hogy ezt a hozzáállást nagyon jogosan támadja meg. Oké. A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, 16. vers. Az okos pedig leplezi szégyenét. Oké, mi lenne a szerető magatartás? A szerető magatartás az önmegtartóztatás volna. Hogy 10-ig számolok, mielőtt reagálok, hogy elkérem Istentől a szerető választ, mielőtt reagálok, de közben egy állat vagyok ott bent, és az is maradok, amíg a régi bűnös természetem itt van mellettem. És van bennem egy szégyen, akit ha kiengedek, akkor bolond vagyok. Azt mondja, hogy a bolond bosszúsága azonnal kitudódik. Igen, van bennem valaki, akit Isten mellettem hagyott a régi bűnös természetemet a halálom napjáig. De azért hagyta ott, hogy uralkodjak rajta. És ha uralkodok rajta, és Istent választom helyette, akkor bölcs vagyok. De ha bolond vagyok, akkor a bosszúságom, a belső bűnös indulataim, fogalmazzunk így, szeretetlen indulataim, szeretetlen hozzáállásom, szeretetlen nézőpontom, az önző álláspontom azonnal kitudódik. És én azt hittem, hogy én nem vagyok ilyen. Pedig csak a megfelelő gombot kell nyomogatni, és bizony ilyen vagyok. És azt gondolom, hogy Isten szeretne egy ilyen igazán klassz jellemet formálni bennünk. Szeretné, hogyha olyan emberek lennénk, akik a legválságosabb helyzetben is, akik a legszélsőségesebb helyzetben is őt tükrözik vissza. És ehhez kell ez a kiképzés, ehhez kell ez a körülmény, amivel a munkahelyeden, a barátaiddal, a családodban találkozol. Jó ez? Vagy nem olyan jó? Igen, benne lenni nem jó. 18-20, csak gyorsan nézzük meg. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszédet terem, azzal kell jól laknia. Ugyanez megfogalmazza másképp. 21-es vers. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Ez nagyon kemény beszéd. Azt mondja, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereted, azt a gyümölcsöt eszed te. Oké, a halál az elválasztást jelent. Nekem lehetnek olyan szavaim hozzád, amelyek eltaszítanak magamtól, amelyek nem szeretőek, nem elfogadóak, nem megbocsájtóak, nem türelmesek, amelyek kritikusak, nem tudom, lehetnek olyan szavaim, amik halált eredményeznek, elválasztanak. És aztán csodálkozom, hogy nincs köztünk jó kapcsolat. És mondjuk a férfiaknál ugye ez néha nem abból jön, hogy mit mondok, hanem abból, hogy mit nem mondok. Ugye a férfi hallgat, a férfinak kezdeményeznie, beszélnie, betakarnia kellene a helyzetet. És ki kéne fejeznie a hűségét, a szeretetét, a tiszteletét. A csendben a régi emlékek beszélnek. A csendben az ördög kivetítései beszélnek. A csendben a rossz énképen beszél. Vagy a hallgatónak a rossz énkép. Biztos azért hallgat, mert azt gondolja rólam, hogy. És akkor gondol valami rosszat. És bizony a hallgatásnak halál az eredménye. És csodálkozom, hogy miért ilyen feszült a légkör. Mert elmulasztottam kimondani azt, amit kellett volna. Vagy rosszabb esetben pont az ellenkezőjét mondtam. És mondjuk a munkatársad nem bízik benned. Miért? Mert sosem mondtad neki, hogy hiszel benne. És hogy biztonságban van a vállalkozásotokban. A főnököd mindig ilyen távolságtartó veled, mert sosem mondtad neki, hogy lojális vagy hozzá, mert sosem mondtad, hogy köszönöd a befektetését. Úgyhogy élet és halál van a nyelv hatalmában, és amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. És aztán a 22. vers, és ez már egy picit témaváltás. Jó feleséget talál, aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. És erről külön lehetne prédikálni, de talán most csak annyit, hogy a házastársad, oké, ez most feleségről szól, de ez lehetne a férj is, az Isten jó akaratának az eredménye. Aki jó feleséget talált, az kincset talált. És oké. Lehet, hogy egyes helyzetekben, amikor a vasat a vassal, embert emberrel csiszolják, akkor úgy érzed, hogy oké, ez nem illünk össze. Ez nem kincs, hanem veszőfutás, mert a gyengeségem előjön, és ő mutatott rá. De ne felejtsd, hogy az élet célja nem a pillanatnyi kényelem, a pillanatnyi öröm, hanem az élet célja a felnőtté válás. És amikor Isten ad egy ajándékot, amikor Isten megengedte, hogy udvaroljak Encsinek, amikor megkértem a kezét, akkor ő egy ajándékot adott neki bennem. Tudva, hogy van bennem egy csomó olyan kis kidudorodás, ami bökni fogja őt pont ott, ahol neki leginkább szüksége van arra, hogy bökve legyen. Kényelmetlen neki? Kényelmetlen. Sajnálom néha? Sajnálom. Szeretném, hogyha... De igazából erre van szüksége. És fordítva, jó ajándékot kaptunk Istentől, és az ő jó akaratát nyertük el, mert ő megígérte, hogy azt a munkát, amit elkezdett bennünk, arra a napra be is végzi. De a dolog nem úgy néz ki, mint a világi, romantikus, nyálas, csöpögős ideál, ahol Don Quixote jön, Don Quixote az nem az, egy másik fickó volt, az nem az, ahol jön Romeo, és mindig a toppon van, és romantikus, és aranyos, és férfias, és ott van Júlia, aki felnéz rá, és tiszteli őt, és mindig türelmes, és mindig szeretettel szól hozzá. Hogy? Igen, és aztán felébredtek, és... Nem, ez ott van, de nem ez a lényeg. Ott van a másik oldal is, ahol embert emberrel és vasat vassal kell csiszolni. És ebben igenis a másik ember gyengessége lehet a legnagyobb áldás neked. Meghagyja az ellenségeidet, hogy megtanítson a harcra, hogy jellemet formáljon belőled, hogy mind azzá válhass, amivé Isten téged megálmodott. Úgyhogy választanod kell a kényelem és az igazi növekedés, az igazi fejlődés között. Ha igazán nőni akarsz, ha igazán be akarsz telni az élettel, akkor vállalnod kell a kényelmetlenséget, akár a fájdalmat. Akkor bizonyos szinten ellenségévé kell válnod önmagadnak, és fel kell adnod az önmagad igazának a védését. És azt kell mondanod, hogy oké, Uram, hol vagyok én hibás? Mit tehetek én másképp? És bizony az életed olyan lesz, mint a nap, amely reggel fölkel és fényes, de óráról órára fényesebb egészen a magas délig. És azt hiszem, hogy az életünknek ilyennek kéne lennie. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és tudunk még beszélgetni, de nem akarlak titeket tovább terhelni. A másfél óra a normális bibliaiskolás óra, ez a tűrés határa egy embernek. Úgyhogy menjetek békével, mondjunk el egy gyors imát. Drága Jézus, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, és adj nekünk bölcsességet. Add, hogy amikor te rámutatsz valamire az életünkben, akkor mi gyorsan válaszoljunk, és gyorsan engedjünk neked, hogy ne kelljen szükségtelen szenvedésben élnünk, hanem hogy hamar megtanuljuk, és hamar felnőjünk, Uram, a felnőtt érettségre. Ez az imánk. És hogyha van köztünk valaki, aki esetleg még nem biztos benne, hogy elfogadta Jézus Krisztust, mint a megváltóját, aki nem biztos benne, hogy ha ma meghalna, akkor a mennybe menne, akkor kérlek csak fogadd el őt, egész egyszerű, egy ajándék. Jézus Krisztus meghalt a bűneidért, csak mondd neki most magadban, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet, elfogadlak. Ilyen egyszerű, és innentől ő veled van, és egész életedben segíteni fog. Ez az imánk a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.